A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkos tóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online tartalmak esetében nagy különbség mutatkozik a minőség között, ugyanis vannak olyan személyek, akik még mindig nem eszméltek rá arra, hogy nem tudnak mindent saját maguk megoldani. Egy versenyképes tartalom előállításához szükség van egy olyan csapatra, amelynek tagjai tudják, hogy mivel lehet megfogni a célközönséget, illetve hogyan kell felhasználni az esetlegesen hirdetésekre szánt pénzösszeget. Természetesen nem arról van szó, hogy minden kis vállalkozásnak kell legyen egy online tartalomra specializálódott csapata. Erre a célra ott vannak az ügynökségek, akik külön szakemberekkel bírnak a fotózás, videózás, vagy éppen a szövegírás területén. Valamint tisztában vannak a trendekkel és azzal, hogy miként lehet optimálisan használni a közösségi médiás oldalakat. Azonban felmerül egy másik kérdés is. Mi lesz az online tartalomgyártók sorsa a mesterséges intelligencia korában? Témánk kreatív tartalomgyártás és a mesterséges intelligencia. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Járai Ricsi, copywriter, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szervusz, köszöntelek újfent a műsorban.
Szervusz, Szilárd, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszi ezt a gyors felvezetőt, illetve emlékeztetőt, de egy hét látszik, hogy még mindig sok idő, úgyhogy jó esett ez a frissítés.
Főleg, hogy egy hosszú egy hétről, vagy hosszú hétvégéről beszélünk legalábbis. Te mit emelnél ki a múlt heti digitális világból? Emlékeztessük a hallgatókat, hogy miről is beszélgettünk egy héttel korábban, ami ugye hosszú volt, lassan telt el. Hát vártuk, hogy újra itt legyünk a digitális világban.
Úgy látszik, hogy a munkának a herkulesi felét akkor rám hagyod. Nehéz azért 45 percet összefoglalni két mondatban, megpróbálom. Tehát ugye azért próbáltuk kívülről megfogni ezt az egész, hát sokaknak elég bizonytalan, láthatatlan, furcsa témakört. Ugye ez az online világ, online tartalomgyártás, a marketingről beszéltünk, szövegírásról, az, hogy ennek az evolúciója, hogy nézett ki nyugaton, ez perspektívába helyeztük mondjuk a székelyföldi tapasztalatainkra. Megnéztük azt, hogy mire szokott igény lenni általában a helyi klientúra részéről, és akkor erre hogyan próbál, ahogy a felvezetőben is említetted, egy specialistákból vagy szakemberekből álló csapat reagálni. Mindez természetesen még hozzájárul a különböző közösségi média felületeknek a folyamatos fejlődése, ami gyakorlatilag egy olyan versenyhelyzetet teremt mind a tartalomgyártóknak és mind a vállalkozóknak vagy az ügyfelek részére, amivel muszáj lépést tartani, hogyha 2024-ben és majd a következő években, évtizedekben próbálunk tartalmat gyártani. Beszéltünk többek között a reklámokról, arról, hogy hogyan tudunk elkölteni rendelkezésre álló összegeket, akár Facebook, akár Google, YouTube hirdetésekre. És akkor itt megragadnám az alkalmat, pontosítanék, az egyik kolléganőm, aki egyébként marketing specialista, ő mondta, hogy ez egy jó beszélgetés volt, így csak a Facebook hirdetés az már meta hirdetés, ugye az Instagram is alája tartozik, tehát ezt pontosítom, hogy meta hirdetésekről beszéltünk a múlt héten, és akkor igyekszem ezt a terminológiát bevezetni, alkalom adódik rá a mostani beszélgetésünkben is. És akkor ugye abban maradtunk, hogy akkor a másik tartalmasabb részét, vagy a másik oldalát, azt akkor a mai napra hagyjuk, ha jól értem, akkor egy kicsit az AI-val, vagy az MI-vel, ugye van magyar rövidítésünk is, az MI-vel fogjuk tölteni.
Igen, de még mielőtt ide eljutunk, még egy kicsit maradjunk a múlt héten, és ott, hogy hogyan is áll akkor Székelyföld összevetésben, akár Európa más részeivel, akár az ország más részeivel, mert te fogalmaztál úgy, hogy Székelyföldön még mindig jelenség az, hogy vannak olyan kisebb vállalatvezetők, vagy közepes vállalatvezetők, akik úgy érzik, hogy mindent meg tudnak saját maguk oldani, és nincs szükségük segítségre, és akkor kimennek a kis okostelefonjukkal, mindenféle szakmai háttér nélkül csinálnak egy-két képet, majd azt feldobják a Facebookra, de hogy nem így kéne ezt csinálni.
Igen, azt mindig szeretjük javasolni, és ezt próbálom hangoztatni akár a magánéletemben, és akár már csak egy olyan egyszerű elgondolás, hogyha édesanyám képet csinál róla, akkor legalább megmutatom, hogy hogy kell tartsa a telefon. Tehát ugye innen indulva egész a skálát fel lehet vinni addig, amíg kliensekkel találkozunk, és akkor már egy komoly csapat veszi át az említett okostelefonoknak a munkáját. Amúgy ez egy érdekes téma, olyan szempontból kettős oldalról tudom megközelíteni, tehát nyilván az egyik az, ami a minőséget képviseli, és azt az értéket, amivel az ügynökségek is, vagy többek között a mi cégünk is dolgozik. Tehát a minőségi tartalomgyártás, ami mind képileg, mind videóban, illetve mind grafikai szempontból megfelel bizonyos szabályrendszereknek, illetve esztétikai elvárásoknak. Tehát ez, amit próbálunk mi is képviselni. Természetesen ezt nem mi találtuk ki, nem az van, hogy mi szabjuk meg ezt a trendet, és akkor elmondjuk, hogy ezentúl minden kép az kék kell legyen, és három filter kell rajta legyen. Egyszerűen az algoritmus favorizálja az ilyen közösségi média felületeken az előnyösebb és jól beállított, jobban megkomponált tartalmakat az előnytelenekkel szemben. Tehát ez az egyik oldal. Viszont a másik oldal, ami elég furcsa, és szerintem ez egy sajátos tapasztalat, hogy mindezek ellenére is tud működni az, hogyha valaki csak egy szállókos telefonnal nekiáll, és akkor azt mondja, hogy a saját mikro vagy közepes vállalkozását úgy szeretné fellendíteni, hogy nekiáll, és akkor telefonnal gyárt TikTok videókat, elkezd videóvágó programokkal dolgozni. Erre van tapasztalatunk, tudnék példát is mondani. Én igazán ettől függetlenül, hogy nem néz ki jól, nem előnyös, nem mutatnánk meg mondjuk a versenyszférában mondjuk más ügynökségeknek, viszont a szobaforgó vállalkozás vezetője azt mondja, hogy ő tudja ezt, ő csak erre képes, viszont a klientúrájának jelentős részét erre szerzi. Tehát van például a másik oldalra is, ettől függetlenül nem azt mondom, hogy ez egy követendő. Én mindig és most is továbbra bátorítok mindenkit, hogy próbáljunk meg minőségi és igényes tartalmakat gyártani, akár magáncélból, akár ha a vállalkozásunknak a márkai mázsáról van szó.
Itt, ahogy említetted az okostelefont és a TikTok videót, nekem eszembe jutott egy, hát nem is tudom, urbán legenda, vagy tényleg ez lenne a valóság, segíts ennek az eldöntésében, hogy ha a metán, akkor használjuk ezt a terminológiát, elkezdünk egy élő videót, tehát akár Facebookon, akár Instagramon, akkor azzal nagyon fel tudjuk pörgetni az eléréseket, vagy legalábbis annak a tartalomnak az elérését, mert az algoritmus ezt előnyben helyezi. Lehet ebben valóság?
Na, ez egy jó kérdés. Én nem szoktam live-ozni, és távol tartok mindenkit, aki ilyenre adná a fejét. Ez egy külön műfaj. Hát, hogyha van külön videós szakember, akkor van live-os csapat is külön. Ez tényleg létezik, kemény pénzeket kérnek egy komoly live videó biztosításért. De nyilván ez az egyik véglet. Tudunk olyan székelyföldi politikusokat, akik a sofőrükkel ezt nagyon könnyedén megoldják egy okostelefon és 4G hálózat segítségével. Tehát itt megint lehet ragozni azt, hogy akkor mi a közönségnek az igénye és elvárása a minőségi tartalomgyártásra szemben, de válaszoljuk a kérdésedre. Szerintem nem létezik ilyen, vagy legalábbis mi nem tapasztaltuk ezt. Szerintem abból lehet kiindulni, hogy az ember kíváncsi, az ember érdeklődik, és az élő videózásnak van egy ilyen pszichológiai velejárója, hogy előidézi az emberben a FOMO élményt, ugye az angolul a rövidítés, ez a fear of missing out, tehát hogy attól félünk, hogy lemaradunk valamiről, és amikor meglátunk egy élő videót bármelyik közösségi média felett, ugye ez külön fel van tüntetve, a jól ismert régi videó felvevő eszközökből a kis piros reggomb is ott villog, látjuk, hogy ez live, látjuk, hogy ez most történik, és ami még érdekesebb, hogy ugye azt is látjuk, hogy ezt hányan nézik velünk együtt. Na, ha most ember legyen a talpán, aki mondjuk nem ragadott legalább pár másodpercig, legyen szó akár egy fesztiválról, legyen szó akár politikai tartalmakról, illetve bármilyen olyan eseményről, ami éppenséggel most történik, akár a városunkban, vagy az országunkban. Itt nagyon fontos egyébként az aktualitás, tehát nagyon sok mindenről lehet live videót készíteni. viszont olyan dolgokra, amit nagyon kevés embert érint, az nem is fog nagy elérést generálni a számunkra. Jobb helyeken még úgy szoktak rátenni egy lapát, hogy előre bejelentik, felépítik a live videónak a promotálását, tehát akkor mondjuk, ha holnap lenne egy élő videózásom, mondjuk egy podcast beszélgetésről, akkor már az elmúlt két hétben el kellett volna kezdjem ugye az online marketingét, hogy né, srácok, ezt egy ilyen beszélgetésünk mondjuk pont veled, Szilárd, és akkor ez lesz élőbe közvetítve, és a többi, és a többi. Tehát akkor ugye ezt is fel kell építeni ahhoz, hogy egy nagyobb hallgatóságot, vagy nézőközönséget kapjunk a saját videóinkhoz. Úgyhogy én nem mondanám, hogy ez jellemző rá, mi nem tapasztaltuk ezt. Egyébként nem mindig szokták kérni a live videózás mint szolgáltatás, elég materiális technikai szempontból, tehát ezért is van az, hogy nem mindenki vállalja, a külön felszerelés és egy külön hozzáállás ahhoz, hogy például egy nagyobb szabású rendezvényi minőségi, és aztán talán, ami még fontosabb, stabil live kapcsolatot biztosítsunk.
Szintén a múlt héten említetted, és kanyarodjunk el akkor a videóktól, hogy lehet látni olyan posztokat, bejegyzéseket, akár hirdetéseket is, amelyekből hiányzik az ékezet, vagy teljességgel mellőzik a helyes írást. Nyilván ez is a minőség mércéje lehet, de most ne ebbe menjünk bele, mert több órát lehetne erről is beszélgetni, de sokan gondolják azt, hogy az online szöveg az csak úgy létrejön, kvázi a számítógép megírja. De a valóság az nagyon nem ez. Mennyi munka van egy minőségi online tartalom előállítása mögött, és igen, most itt az írott tartalomra gondolok.
Jó, hát akkor lehet mondani, akkor ez a szakterületem lévén, hogy copywriter vagy szövegíró, kreatív szövegíró vagyok. Szerintem nagy részt tapasztalattól függ, tehát hogy mennyire rutinosan mozog az illető a szakmájában, vagy ebben az adott feladatkörben. Kicsit ezen tudom még mindig szakmán mondani, ugye ez egy kommunikációs feladatkör, ami így az elmúlt, ha jól emlékszem, úgy mondtuk múlt héten, hogy ilyen 10-15 évben alakult ki, hogy akkor különálló pozícióként beszélünk róla. Elsősorban a tapasztalatot emelném ki, ezt így saját példából tudom, hogy nekem is volt, amikor elkezdtem, akkor volt egy intenzív, egy ilyen 8 hónap, amin azért végig kellett rágja magát az ember. Utána könnyebb lesz, nem azt mondom, hogy a világ legkönnyebb dolga, viszont könnyebb lesz. A következő lépés az az, hogy megtanulni és felismerni azokat a formákat, ugye itt, ahogy beszéltünk múlt héten a trendekről is, ráérezni arra, hogy éppenséggel mire van igénye a közönségnek, és ezután következik az, hogy megtaláljuk az adott projektnek a célközönségét, és akkor megpróbáljuk úgymond szót érteni velük, azaz képíteni egy olyan karaktert, akihez tudunk szólni. Ugye ez már olyan külső körökről kezdődik, hogy magázódunk, tegeződünk, akkor beszélünk egy többes számban magunkról, és a többi, és a többi. Tehát ezek ilyen általános megjegyzések, bármelyik projektnél lehet ezeket használni. Természetesen nincsen két egyforma projekt, vagy két egyforma vállalás. Ahogy 10 fesztivált, ha például elvállalunk, az nem azt jelenti, hogy megírunk egy szöveget, és akkor azt kimásoljuk, és átírjuk a fellépő nevét, és megvan már 10 kopink, amit majd aztán tovább tudunk használni. Ez teljesen másról szól. Egyébként a fesztiválok nagyon érzékenyek erre, azok a partnerek, akikkel együtt dolgozunk, azért elvárnak tőlünk egy olyant, hogy mi adjuk meg, ahogy ők szokták mondani, a hangját és a hangulatát az egész fesztiválnak. Ez természetesen nem egy lépésen a másikra megy, és nyilván nem egy embernek a munkája, ez egy kicsit komplex kör, de hogy maradjunk az eredeti kérdésnél. Hát ugye elsősorban, ahogy mondtam, tapasztalatra van szükség. Végül nem árt, hogyha kíváncsi az illető, és nyitott az új dolgoknak a megtanulására, vagy ahogy szokták mondani, az others on field, hogy megnézzük, hogy mások hogyan csinálják ezt. Neves egyszerűséggel felmegyünk a rivális oldalra, megnézzük, hogy ott éppenséggel milyen posztok, milyen reklámok, milyen hirdetések mennek. Leszűrünk belőle tapasztalatokat, tetszik-e nekünk, nem tetszik, megvitatjuk a kollégákkal, és akkor ezt az újonnan szerzett tapasztalatot felhasználjuk a saját tartalomgyártásainkban.
És engedd meg, hogy akkor legyek én most azoknak az idézőjeles ügyvédje, akik azt állítják, hogy a számítógép magától megírja a szöveget. Hogy ezt 5 éve mondták volna, akkor nem tudtam volna semmit felhozni a védelmükben, de most felmerül a kérdés, hogy mennyire és hogyan változtatta meg az előállítás a szövegírási folyamatot, a kreatív szövegek létrehozását a mesterséges intelligencia.
Gyökeresen, hogyha mehetek ilyen végletekbe menő szófordulatokkal, Gyökeresen viszont a jó irányba szerintem, bármennyire is ijesztő legyen, hogy gyakorlatilag elkezdjük élni a 70-es, 80-as évek sci-fi forgatókönyveit így a valóságban 2024-ben. Igen, létezik az AI, vagy az MI, kinek hogy tetszik, a mesterséges intelligencia. Furcsa, ijesztő, nem értünk hozzá, nehéz is elmagyarázni, tehát azért is nehéz, mert hogy mire elmagyarázzuk, majd megint változik egyet, tehát elképesztő nagy befektetések, fejlesztések, és hatalmas vállalatok állnak az AI-nak folyamatos optimalizálása mellett, tehát nagyon nehéz lépést tartani vele. Még nem létezik, ha jól tudom, külön szakág, ami ezzel foglalkozna. Biztos vagyok benne, hogy egy informatikai, biztonsági szakember másképp tudna hozzászólni a témához, de hogy maradjunk a mi területünkön. Nagymértékben megváltoztatta főleg a szövegírás. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk 3-4 évvel ezelőtt, hogyha valaki azt kérte volna tőlem, hogy írjunk egy, vagy tőlünk, hogy írjunk egy marketing tervet, egy kommunikációs tervet, tehát nyilván ez egy nagyobb lélegzetű feladat, ami több munkanapot is felölel, és több ember munkáját igényli, mondjuk az legyen 5 nap, 5 munkanap, tehát mondjuk egy hét alatt összedobunk egy ilyen 40-60 oldalas marketing tervet. Most például 2024-ben viszont azt éljük, hogy valaki leül a ChatGPT elé, előnyösebb esetben van előfizetése, ami nagyjából egy ilyen streaming szolgáltatónak a díjával vetekszik, tehát nem beszélünk nagy összegekről. Beírja az adott parancsot, tehát itt most nem kódolásra kell gondolni, mint az informatikai nyelven, tehát nem arról van szó, hogy promptokat kell írni, és hogyha megfelelő paramétereket adunk a mesterséges intelligenciának, akkor csak annyit kell csinálni, hogy hátradőlünk és nézzük, ahogy nekünk elkezdi generálni. Ugye nem azt mondom, hogy írni, hanem generálni, mert ő is ezt csinálja, generálni a kért szöveget. És ezzel néhány órányi munkával megcsináljuk azt, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtt 4 kolléga munkájába került egy héten keresztül. Tehát ilyen szempontból és ilyen értelemben szerintem nagyon jó, hogy ez megjött, megtörtént a közösségi médiával foglalkozó iparággal. Ettől függetlenül rengeteg veszélye van neki, és nagyon fontos az, hogy ez még nem bomba biztos. Tehát, hogyha mondjuk víz összeállítására szeretnénk használni, vagy tényinfóknak a befűzésére bármilyen szöveghez, hát az én nem hagynám csak annál, hogy a mesterséges intelligenciára bízom, hanem annak utána kell nézni. De egyébként ez pontosítja is ő, mielőtt még elkezdenénk beszélgetni vele, hogy lehet, hogy az információkat ő rosszul értelmezi, és akkor ezen nem szabad 100%-ba bízni benne.
Igen, és akkor itt jönnek be a húsvér emberek, akik át kell nézzék jelenállás szerint a mesterséges intelligencia munkáját, már ha nem akarnak belefutni olyan helyzetekbe, amilyen egy jó fél éve, 9 hónapja volt Marosvásárhelyen is, hogy megjelent egy olyan kulturális stratégia, amit a mesterséges intelligencia írt, és hát voltak benne érdekes és valósnak éppen nem nevezhető dolgok, hogy finoman fogalmazzak. De térjünk vissza az AI-ra, ami ugye napjainkban képes képeket generálni, szöveget írni, zenét szerezni, videókat összerakni, és említsük azt is meg, hogy a gépi tanuláson alapuló algoritmusok lényegében napról napra fejlődnek, és ahogy te is fogalmaztad, mire elmagyarázzuk, hogy mire jó az AI, arra megint el kell kezdeni a felsorolást, és új elemekkel kell kiegészíteni, és szintén te mondtad az imént, hogy furcsa és ijesztő. Na most az ijesztő részre kérdeznék én rá, hogy ugye hallottuk, hogy most mire jó a mesterséges intelligencia, ami folyamatosan fejlődik, de mindezek fényében akkor hogyan látod a copywriter szakma jövőjét? Kell attól tartani, hogy a mesterséges intelligencia egyszer csak közbeszól és elveszi a húsvér emberek munkáját?
Szerintem már többen is megfogalmazták az elmúlt hetekben, mert Facebookon láttam, már nem tudom kitől, hogy ugye nem a mesterséges intelligencia fogja elvenni, nem csak az én, hanem bárkinek a munkáját, hanem az az ember, aki jobban tudja használni a mesterséges intelligenciát a szakmáján belül. Ugye most nem feltétlenül kell kommunikációra, marketingre gondolni, az újságíróknál is ugyanez áll fenn. Egyszerűen most az történik velünk az emberiséggel, hogy lehetőségünk van, és még itt a nagyon gyerekcipőben járó mesterséges intelligenciával együtt működni, együtt dolgozni. Mondjuk el nem tudnám képzelni, hogy neki mi a véleménye a mi parancsainkról, vagy a mi kéréseinkről, szerintem azt választónak tartja, hogyha tud a mesterséges intelligencia ilyet mondani. Tehát mi még nagyon az elején vagyunk neki, mondhatnám az is, hogy viszonylag biztonságos a használata, viszonylagosan van a hangsúly. Úgyhogy nem kell attól félni, hogy holnap bemegyünk, és már nem lesz munkánk, mert a főnök vigyorogva mondja, hogy megvette az előfizetést 3 mesterséges intelligencia által kutatott weboldalnak, és akkor már van, aki hangot vágjon, videót vágjon, zenét szerkeszten, és a többi, és a többi. Itt inkább az van, hogy versenybe kell szállni mind saját magunkkal, és mind a többiekkel az adott iparágban, hogy minél jobban megértsük, és minél könnyebben tudjuk használni, amúgy egyébként ingyenes mesterséges intelligencia nyújtotta a szolgáltatásokat. Ezt azért mondom, hogy külön, hogy ingyenes, mert alapvetően mindegyiknek az egyszerűbb változatát, vagy verzióját, azt ingyenesen tudjuk használni. Vannak olyan felületek, ahol kreditpontokkal működik. Tegyük fel, hogyha hangot akarok vágni, vagy csak hangot akarok kiszűrni, mert most már erre is létezik külön felület, azt mondja, hogy mondjuk van 50 kreditem, és akkor 10 kreditenként tudok egy bizonyos feladatot adni neki. Tehát ingyenesen is hozzáférünk, nem kell megérni, és nem kell a pénztárcánkat egyből kinyissuk, hogyha meglátunk egy AI futtatta a közösségi weboldalt, hanem inkább arról szól ez a történet, hogy nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak, és úgy itt a ChatGPT a legegyértelmű, amit mindenki ismer, használ, de még mellette vagy 100 000 hasonló oldal létezik, ami nem csak szövegírásra foglalkozik, hanem te is említetted, a képtől elkezdve az animálásig át gyakorlatilag, amit el tudunk képzelni, arra már valószínűleg van egy AI oldal. Úgyhogy én nem tartok azt, hogy elveszi a munkámat, viszont nagyon örülnék neki, hogy lépést tudna tartani mondjuk az én munkamenetemmel, és tudnánk jobban és jobban együtt dolgozni. Egyébként én is használom akár napi szinten a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségeket, de ellentétben azzal a példával, amit te felhoztál, nekem inkább a favágó, a munkáknak a favágó részét szoktam rábízni, ami azt jelenti, hogy minimális átnézése már egy olyan szövegegységet tud alkotni bármire, hangsúlyozom bármire, és bármilyen nyelven, ami használható. Egyébként ez egy olyan másfél éve nem lett volna elképzelhető, mert a régebbi verziója, például, hogyha maradunk a ChatGPT-nél, az a 3.5-ös volt, ha jól emlékszem, vagy a 3-as, ott azért elég érződött, hogyha valaki azt a szöveget kimásolta és beillesztette bármilyen munka céljából, akár egy Facebook posztba, akár egy beszédbe, mert ilyet is hallottam, hogy valaki úgy mondott beszédet, hogy ezt az AI írta, és a többi, és a többi.
Ez a mesterséges intelligencia, amitől akkor te nem félsz, mert csak a favágó feladatokat veszi el, vagy azokat tudja egyelőre megcsinálni, az, hogy mi lesz a jövőben, arról majd évek múltán, vagy hónapok múltán ki tudja, fogunk beszélgetni mindenképpen, de most térjünk vissza egy kicsit a trendekre. Ugye ezek is folyamatosan változnak, de ha a nagy képet nézzük, akkor először ott volt az e-mail, majd a kisebb közösségi médiás felületek, aztán jött a nagy boom a Facebookkal. De egy idő után elkezdtek átköltözni a felhasználók innen az Instagramra, és valamennyi idővel később onnan is elindult a vándorlás át a kínai TikTokra. Ezek a felületváltások hogyan érintettek titeket, online tartalomgyártókat? Szükség van arra, hogy ti is váltsatok, vagy inkább a bővítésre, az adaptációra van szükség az újabb és újabb felületekhez?
Szerintem meg kell nézni, hogy éppenséggel az adott klientúra vagy piac mit igénye. Tehát, hogyha nekünk a közvetlen környezetünkben csak olyan vállalkozók vannak, akik továbbra is, tehát 10 éve is, és most is csak mondjuk Facebookot szeretnének, tehát a Facebook közösségi oldalt menedzseljünk, akkor nyilván az ő érdekükben nem feltétlen kell kitanulni és felvenni 2 szakembert, akik mondjuk értik a TikTokot például, és akkor azt mondjuk, hogy na jó, itt van 2 fiatal, és akkor ők táncolnak egy kamera előtt, és ettől több terméket tudsz eladni, ugye, tehát itt nem ez van. Én azt mondanám, hát nyilván egyértelmű, hogy lépést kell tartanunk a fejlődéssel, tehát adaptálnunk kell magunkat, viszont nagyon fontos az is, hogy nézzük meg, hogy mire van igény a piacon, mert amíg nincs igény arra, hogy több és több és újabb média felületeket kezeljünk és oda gyártsunk felület specifikus vagy felület preferált tartalmakat, addig nem muszáj erre külön képzett szakembereket tartani. Mert egyszerűen nem, tehát hiába adunk neki fizetés, ha nem tudunk munkát is adni velük párhuzamosan. Nekünk a tapasztalatunk az, és itt most többes számban beszélünk, hogy a korábbi generáció, és akkor itt most gondolunk akár a 30-tól 50 éves vállalkozó személyekig, ők megmaradnak egy esetleg két közösségi média felületnek a használásánál, illetve az is elképzelhető, hogy a vállalkozói profiljuk olyan, hogy nem igényel újabb és frissebb közösségi felületeknek a feltárását, és akkor az ottani online képviseletet. Hát miért? Tehát azért, mert mind ahogy nekünk is vannak a célközönségeink az ügyfelek vagy a vállalkozói szférában, ugyanúgy a vállalkozóknak is van egy célközönségük, akiknek eladnak bizonyos szolgáltatásukat, termékeket. Na már most, hogyha tudom azt, hogy az én klientúrám 85%-a a középkorú férfiakból áll, és akik mondjuk csempét, fürdőkádat vagy éppenséggel autóalkatrészt vásárolnak az oldalamról, akkor nem fogok egy TikTok csatornát is indítani azért, hogy a 13 és vagy 13, 16, 18 vagy akár a 20 éveseket bevonjam, mert egyszerűen nem talál az én célközönségem azzal, amit a platform megcéloz. Úgyhogy azt tudnám válaszolni, hogy igen, kell adaptálódni, kell figyelemmel kísérni azt, hogy hogyan változik, hogyan fejlődik, milyen új közösségi média felületek jönnek létre, vagy mi az, amit próbálnak promózni nyugaton. Ettől függetlenül össze kell azt vetni, tehát párhuzamot kell vonni a saját valóságunkkal, és meg kell nézzük, hogy mire van igény, és akkor próbáljuk meg annak megfelelni.
Mekkora munka ez az adaptáció, vagy a folyamatos követése a dolgoknak, illetve az ezekhez való alkalmazkodás?
Szerintem nehéz, erre már külön képzések vannak, és ez is érdekes, hogy attól, hogy elvégeztünk egy képzést mondjuk 2020-ban, az nem azt jelenti, hogy ez megállja az a képzés információ, hogy az a fajta tudástár, amit ott kaptunk magát 2024-ben, és ezt szinte bármi lehet érteni, ami az online térben történik. Tehát ha annak idején kitanultam magam Facebook hirdetésekből, akkor a 3/4-ét el is felejthetem, mert egyszerűen annyit változott a most már ugye a Meta felülete, hogy akkor most elő kell venni egy olyan kurzust, amit mondjuk egy fél éve csináltak, vagy 3 hónapja, és azért nem árt, ha utána nézünk még két másik felületen egy képzésnek. Itt ugye ez is egyébként egy jó része az egész online és világháló fejlődésének és adaptálására egy másik szempontból. Rájöttünk, hogy az ember amúgy tanulna, csak úgy egy kicsit turisták vagyunk, és akkor nem utazunk el, és nem veszünk részt esti szemináriumokon és esti személyes képzéseket, nyilván tisztelet a kivétel, hanem felcsapjuk a laptopunkat, azt a számítógépünket, vagy akár csak a telefonunkat, és akkor ugye azon keresztül szívesen tanulunk bármiről is. Most már szerencsére ugye reagált erre a világ és az oktatói kör is, úgyhogy most már van lehetőségünk lépést tartani ezekkel az új közösségi média felületekkel, viszont ez azt igényli, hogy vagy az én munkáltatom, vagy az ügynökség, akivel mi együtt dolgozunk, annál legyen egy ilyen háttér biztosítva, hogy képezzük a kollégákat, mert igenis elvégeztük mondjuk akár egy operatőrit, akár egy kommunikációt, akár egy marketinget, de nem árt, hogyha azt a tudást folyamatosan frissítjük és élezzük, ugye, reagálva a folyamatos változásokra. Nem lehetetlen, szerintem azok vannak előnyben, és itt főképp az újabb generációkra gondolok, akiket érdekel is egyáltalán a téma, és maga, mint a tartalomgyártás, mert miért? Tehát, mert ha érdekel valami, akkor a saját szabadidőmben is ezzel foglalkozom, és akkor a saját szakállamra fogok tanulni, és nem pedig azért, mert a főnök megkért rá. Én mindig azt szoktam mondani, hogy aki például TikTokra szeretne tartalmakat gyártani, akkor az ne engem keressen meg, hanem keressen meg az unokahúgát, a lányát, vagy az unokatestvérének a fiát, mert biztos, hogy jobb tartalmat fog tudni gyártani, hát azért, mert ők rendszeresen használják, most, hogyha TikTok volt a példa, ezt a felületet. Könnyebb nekik adaptálódni és reagálni akár az új trendekre és tartalmat gyártani, mint nekem, aki egyébként nem is használom, a telefonomra sincs letöltve az alkalmazás, zéróból elkezdjem kitanulni ennek a platformnak az ördöngösségeit.
De mégis hogyan látod, hogyha van-e egyáltalán egy ilyen csodarecept a közösségi médiára, tehát hogyha van egy jó tartalom, az működhet a Meta hirdetésekben és a TikTokon is, vagy szükséges az, hogy különböző megoldásokat, különböző tartalmakat gyártsanak a szakemberek?
Hát az ötlet önmagában működhet, csak a tálalása az, ami nagyon változik, és akkor az ugye platform függő, itt akár a Meta hirdetéseknél is több félét lehet, és egyébként az algoritmus minket bíztat arra, aki foglalkozik hirdetésekkel, vagy egy kicsit haladóbb szív tartalomgyártása, az tudja, hogy a Facebook mindig több lehetőséget felajánl, vagy bocsánat, a Meta több lehetőséget felajánl, hogy hirdethetsz így is, hirdethetsz úgy is, hirdethetsz amúgy is, ami szintén az előnyünkre válik, mert hogyha mondjuk öt típusú reklámot kezdünk el futtatni több célközönségnek, akkor az algoritmus abból tanul, és akkor mi el tudunk több embert érni vele, vagy valószínűleg több embert el tudunk érni és megfogni, mint hogyha csak egy típusú hirdetéssel bombáznánk a célközönségünket. Ugye ez a hirdetések esetében áll fenn, de hogy akkor vonjuk össze akár a TikTokkal, vagy Instagrammal, és így tovább felületekkel. Tehát, hogy önmagában az ötletet, vagy a kreatív potenciált, azt meg lehet valósítani mindenütt, viszont szerintem nagyon fontos az, hogy nagyon kell figyeljünk arra, hogy az adott felületen mik az ilyen nem hivatalos szabályok, vagy ökölszabályok, akkor ugye ezek a tapasztalati szabályok, amiknek meg kell felelni. Tehát, hogyha van idő és kapacitás rá, akkor Instagramon se ugyanazt tesszük ki, mint Facebookra. Már abból indul, vagy Instagramon csak 10 képet tehetünk fel. Ha TikTokra akarunk tenni, ott alapból meg csak videókat tehetünk fel. Ha képeket akarunk, akkor egy kicsit kell zsongolködni vele, hogy videósítsuk, most így csúnyán mondva az adott tartalmat. És akkor utána még az is, hogy figyelmet kell felkelteni, meg kell találni azt a hangnemet, amit az adott felületen használnak. Tehát például a TikTok esetében már csak pár szót írunk az úgynevezett captionbe, az a rövid leírás, amit látunk a videók alatt. Sokkal több teret kapnak a hashtagek, míg ezek a szövegtartalmak azok folyamatosan nőnek és nőnek, hogy az Instagramra lépünk, és a Facebookra, és természetesen, hogy a LinkedInre lépünk, akkor ugye ez a szakmai hálója ennek az egész közösségi felületnek, amit egyébként ritkán használnak itt nálunk fele, de lenne igényre, már vannak helyek egyébként, ahol innen vesznek fel embereket, itt tesznek közzé álláshirdetéseket, na itt például már lehet írni majdnem blogbejegyzés hosszúságú tartalmakat is. Úgyhogy a válaszom az a kérdésre, hogy igen, tehát hogy önmagában az ötletet, a kreatív potenciált, azt mindegyik felületen meg lehet valósítani, csak nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hova gyártjuk azt a bizonyos tartalmat, és akkor ott feleljünk meg az ottani uralkodó normáknak.
A beszélgetésünk végéhez közeledve még ejtsünk egy pár szót akkor a fizetett hirdetésekről. Elsősorban ezek mennyit tudnak segíteni mind az elérésben, mind pedig abban, hogy vásárlásra, pénzköltésre ösztönözzék az embereket. Másodszorban pedig mi a jobb, ha bedobunk egy kis pénzt a gépezetbe, vagyis fizetünk egy közösségi médiás oldalnak, hogy előnybe helyezze a mi bejegyzésünket, vagy hogyha pusztán az algoritmusra alapozva organikusan érjük el minőségi tartalommal a felhasználókat?
Ne értsen félre senki, ez a beszélgetés nem is arra, mert kis én sem vagyok, amellett, hogy a minél több pénzt tegyünk be a meta hirdetésekbe, mert ez egy pénznyelő, és a végtelen pénz is sokszor azt mondjuk, hogy nem elég. Tudom, hogy azt mondtam, úgy hittem mindenre megoldás, de kinek van végtelen pénze. Lehet organikusan is elérni eredményeket. Ez mai napig is így van, tehát lehet felmutatni eredményeket. Viszont mellette, ha csak 50 lejjel szállnak akár egy bizonyos tartalomnak a promotálására, azzal meg exponenciálisan nagyobb eredményeket lehet felmutatni. Na most ez egy sakjátszma lesz, hogy egy csiki-csuki játék lesz köztünk és az algoritmus, illetve a célközönség között. Meg kell találni azt a finom pontot, ahol még nem utálnak meg az emberek, mert minden nap szponzorált hirdetést kapnak egy adott oldaltól. Teszem azt, akár lehet egy kulturális alapítvány, lehet az politikai tartalmú bejegyzés, vagy teljesen mindegyik, az a saját tartalom is lehet. Illetve aközött, hogy az organikusan jelenjen meg a saját idővonalunkon, mert én éppenséggel azt az oldalt bekedveltem, vagy interaktivitást fejeztem ki egy bizonyos tartalommal, ami azon az oldalon futott. Ugye most az algoritmus mindig figyeli azt, hogy minél mennyi időt töltünk, tehát hogy akár videók nézésével, akár bejegyzések nézegetével, vagy akár kommentek írásával, olvasgatásával, és akkor ehhez mértem fogja a mi hírvonalunkat előgenerálni. Ugye ez az, nem tudom, de most szerintem gondolom tudják a hallgatók is teljesen lehet, hogyha összeraknánk egymásnak a hírvonalait, látnánk, hogy az ég és föld a kettő, és ez teljesen rendben van. Most már ilyen kis burok világokban élünk, aminek megvan hát a maga erőnye és a hátránya. De válaszoljak a kérdésre. Organikusan is lehet eléréseket szerezni, viszont, hogyha fel akarunk futtatni egy márkát, fel akarunk törni az online piacra valamilyen formában, akkor sokkal gyorsabban érünk el eredményeket, hogyha fizetett hirdetéseket használunk. Ezzel én az, nem buzdítok ezzel senkit sem, főleg itt a magánszemélyekre vagy a magánfelhasználókra gondolok, hogy akkor gyorsan keresük elő a bankkártyánkat, és tegyünk a boldog születésnapot bejegyzésekre 10-11, hogy akkor még többen lássák. Tehát nem erről van szó. Ez főleg a vállalkozói szférában fontos inkább, ahol már elérkezik az a pont, vagy az a követettségi szint, amikor már az organikus elérés nem elég. Miért lehet ez? Hát azért, mert önmagában olyan a profilja az adott projektnek, vagy oldalnak, alapítványnak, stb., ami nem tud önmagában nagy elérést generálni. Azaz kevés az interakció, kevés a reakciók száma, kevesen szólnak hozzá, kevés az átosztások száma. Ilyen esetben akkor az organikus annyira nem megy, akkor megpróbáljuk a fizetett hirdetéseket. Viszont van fordított eset is, vannak olyan oldalak, Facebook oldalak például, ami a saját természetükből kiindulva hatalmas nagy követőtábort, interaktivitást és elérést tud generálni. Egyszerűen azért, mert érdekel az embereket az. Látunk ilyen vállalkozásban, és látunk ilyen politikai személyeknek a kommunikációjában is, hogy egyszerűen az emberek szeretik, és hogyha egyszerűen az emberek valamit szeretnek és érdekli őket, akkor ők maguktól átosztják azt, hogy nem kell nagyobb összegeket rászállni. Viszont, ha már sokkal nagyobb a célterületünk, sokkal nagyobb vagy szélesebb célközönséget szeretnénk lefedni, és ugye akkor itt már a földrajzilag is nézhetjük, hogy nagyobb zónát jelölünk ki az eléréseinknek, akkor már érdemes zsebbe nyúlni, főleg, hogyha van erre a költségvetés. Természetesen a határa csillagoség, viszont ez nem azt jelenti, hogy ha én ráteszek ezzel egy vaktában egy bejegyzésre, az hatalmas nagy eredményeket hoz, ellenben olyannal, ahol a háttérben áll mondjuk egy szakember, és akkor tudja, hogy ezt az ezzel hogy kell beosztani, ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el.
Nagyon kevés időnk maradt, de zárjuk azzal akkor a beszélgetésünket, hogy a felületek és trendek váltakozását, illetve a mesterséges intelligencia fejlődését szem előtt tartva, mi várható a jövőben mind az online kreatív tartalmak előállítása, mint pedig a copywriter szakma tekintetében?
Szerintem volt tovább nehezebb lesz ez. Nem magunknak csináljuk ezt. Ez is egy többrétű probléma. Én abból szoktam kiindulni, és ez tényleg csak saját meglátás vagy perspektíva, hogy már annyi ilyen bármilyen jellegű tartalmat tol szembe velünk a saját telefonunk. Hát mind részünk hibája is, tehát az ügynökségek, mint amilyennél én is dolgozok, mert ugye nekünk ez a munkánk. Viszont másrészt, hogy rengeteg minden információt tudunk elé, egyszerűen az ember már közömbös lesz velük, és szerintem hova tovább egyre kevesebb időt fogunk tényleges minőségi és értékelhető tartalmaknak a nézegetésével tölteni. Egyszerűen már unjuk, tehát gyakorlatilag két gomb nyomással repülőjegyet foglalunk a világ másik oldalára, meg tudunk bármit, amiben ez régen enciklopédiák kellettek. Ugye a lábunk előtt hever az a tudástár, ami az régebb könyvtárak sora kellett. Mindezek mellé ugye jön az, hogy egyszerűen nem tudunk már figyelni csak egy dologra, nem köti le a figyelmünket csak egy dolog, tehát már telefonozás mellett is még valamit csinálunk, és én úgy érzem, hogy ennek az lesz a következménye néhány éven belül, hogy nem fogunk tudatosan odafigyelve tartalmat fogyasztani, mert mondjuk 10-ből 5 az hirdetés, az 5-ből 2 az valami ajánlott tartalom, és akkor van egy, ami érdekelne, de mire eljutok a harmadik sorig, vagy a harmadik képig, arra bejön mondjuk egy értesítés egy másik felületről. Nem azt mondom, hogy itt vége lesz ennek az egész történetnek, mert nagyon szeretjük használni ezeket a közösségi felületeket. Szerintem nagyon el fog alakulni azt, hogy ehhez hogyan viszonyulunk. Szerintem át fogunk venni egy ilyen amerikai sémát, ami a Twitteren is van, vagy egyáltalán a TikToknál, hogy nagyon kevés szöveget, még kevesebb, mint eddig, és csak mozgóképekre fogunk szakosodni. Tehát valahogy a képek azok lassan ki fognak kopni a köztudatból, legalábbis ami a közösségi média felületeket illeti. Mondom még egyszer, a saját perspektíva, és igazából azt tudom mondani, hogy próbáljuk meg megélni és megnézni, hogy milyen lesz ez az egész szakág vagy iparág 5 év múlva.
És hát akkor mi is térjünk vissza erre, hogy nem is 5 év múlva, hanem a közelebbi jövőben, hiszen folyamatosan látjuk a változást, most viszont elérkeztünk a mai digitális világ végéhez. Ricsi, köszönjük, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdésekre.
Én köszönöm a lehetőséget, Szilárd, további jó rádiózást és szép napot kívánok mindenkinek.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne jár a Iricsi copywriterrel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybudó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a Marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos öngyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.